a popterisnya.hu. Balogh Réka a vendégem, ő a HENC Szövetség szakpolitikai munkatársa. Sok szeretettel köszöntöm, Réka, kezicsókom, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, és én is köszöntök minden rádióhallgatót.
Beszéljünk, mi is ez a HEND? Ugye a HEND azt tudjuk, hogy kezet jelent, és a kérdés az, hogy ebben az esetben mit is jelent a HEND egy ilyen szövetség esetében?
Oké. Hát ez tulajdonképpen a szövetségnek a nemzetközi nevéből képzett rövidítés, és alapvetően azt a magyar segítségnyújtást kívántuk vele megjelölni annó 10 évvel ezelőtt, amikor alapították a szervezetet, a szövetséget létrehozó tagszervezetek, amelynek keretén belül magyar civil szervezetek elsősorban, fejlődő országokban élő közösségek, emberek, magánemberek, illetve civil szervezetek számára segítséget nyújtanak, támogatást nyújtanak. Ez a fajta támogatás nagyon sokféle formát ölthet, ez pénzbeli támogatás is lehet, segélyprogramokat is hajtanak végre ezek a civil szervezetek, de demokrácia támogatás ugyanúgy belefér ennek a tevékenységnek a körébe, tehát nagyon sokrétű.
Tehát lehet anyagi, lehet nem anyagi, hanem
természetbeni,
inkább természetbeli,
tehát...
vagy pedig egy elv mellett kiálló támogatás is. Igen. Adott esetben. Ez majdnem olyan, mint a zöld mozgalom, hogyha nekem valami nem tetszik, akkor kiállok mellette. Nem kerül az nekem semmi boda, melyek kirakom a dolgaimat, és akkor ott vagyok, és tüntetek ezért, azért, amazért. Ez a tüntető szót, ezt lehet, hogy rosszul alkalmaztam, és ide ez nem valószínű, de hát hogyha egy mozgalmat támogatok, akkor bizonyos fajta jelentősége lehet ennek a szónak, nem?
Abszolút, mi magunk is, mint szövetség, ilyen úgynevezett street action-ökben, tehát utcai akciókban is részt vettünk, és magunk is szerveztünk ilyeneket. Nagyon sok szervezet a tagszervezeteink közül is, illetve azok is, akik nem tagszervezeteink, tehát tényleg vannak többen is, akik nem csak az a 16 tagszervezet, aki jelen pillanatban a HEND-nek a tagja, akik ezzel a kérdéssel foglalkoznak, vagy nemzetközileg, tehát külföldre mennek és segélyeznek, vagy fejlesztési programot hajtanak végre külföldön, de nagyon sokan közülük itthon dolgoznak, úgynevezett szemléletformálás, vagy globális nevelés területén. Hogy ez pontosan mit jelent, ezt megpróbálom elmagyarázni, és itt abszolút képbe jöhet az utcai akció is, vagy a tüntetés is adott esetben. Tehát ezek a szervezetek, akik nem mennek külföldre, és terepen nem dolgoznak, ők kifejezetten azon próbálnak munkálkodni, hogy a magyar közeg elfogadóvá váljon azzal a koncepcióval kapcsolatban, hogy igenis és nekünk szerepünk van, mint magyar magánembernek, de akár mint Magyarország kormányzatának, az államnak szerepe van abban, hogy a fejlődő országokban mi történik szegénység felszámolása, szegénység leküzdése terén. Úgyhogy itt iskolai programokra is lehet gondolni, tehát civil szervezetek, hogyha például terepen dolgoznak, akkor elmehetnek iskolákba, és bemutatják a saját tevékenységüket, de vannak olyan civil szervezetek, akik nem dolgoznak terepen, mégis ezekkel a kérdésekkel, például a globális egyenlőtlenség kérdéseivel foglalkoznak iskolai oktatás keretén belül. Lehet ez olyan, ami nem az iskolán belül zajlik, tehát ifjúsági programok szervezése, fesztiválok szervezése, és ha adott esetben például a mi esetünkben, mint szövetség esetében, mi mindig próbálunk valamit szervezni az ENSZ által kijelölt szegénység ellenes világnap alkalmából, ez október 17, és jellemzően ez az a dátum, amikor ilyen utcai akciókban mi is részt vettünk annó. Nem nevezném őket tüntetésnek, de külföldön abszolút vannak ilyen jellegű megmozdulások is.
Mindenféle ilyen jellegű megmozdulásnál úgy benne van az én fejemben, hogy jó a döntés, vagy rossz a döntés, amikor valami mellett kiállok és részt veszek. Egy olyan helyzetben, egy olyan szituációban, amiben egyébként én nem veszek részt, amire én olvastam, amit lehet, hogy arra jártam és láttam, és állást foglalok, de hát nem látok igazából mélyen bele adott esetben egy társadalomban, egy helyzetben. Nyilván a szegénységbe bele lehet látni, hogy, mert az abszolút kézzel fogható és tapintható, de hát vannak és lehetnek olyan helyzetek, amiben igazából nem tudok belelátni. Nincs ennek meg a veszélye, hogy, ahogy mondani szoktuk sportnyelven, kapufát lövök?
Abszolút megvan a veszélye, éppen ezért nagyon fontos az a tevékenység, amiről az előbb beszéltem, ez a szemléletformálás, illetve ez a globális nevelés dolog, tehát hogy tényleg civil szervezetek, de egyébként abszolút kormányzati programok is erre irányulnak. Ugye az oktatási hivatalos oktatási programokban is próbálják beleépíteni ezt a fajta tematikát, ami tényleg a globális kérdésekre vonja rá a figyelmét a az ifjúságnak, de egyébként felnőtt oktatásban is van relevanciája ennek a területnek. Az a helyzet, hogy ez még annyira gyerekcipőben jár, és annyira látszik, hogy most volt egy közvéleménykutatás, és reprezentatív, és egész Magyarországot felmértek, majdnem 1000 főt felmértek, hogy mit gondolnak arról a magyarok, hogy van-e szerepünk abban, hogy külföldön segítsünk. És kiderült, hogy nem is nagyon tudnak róla, a segélyezésről tudnak. Tehát, hogyha katasztrófa helyzet van, akkor megyünk, segítünk, adományozunk, ez teljesen rendben van, ez 10-ből 7 ember támogatja. De ha arról van szó, hogy hosszú távú fejlesztési programok, amik az egyenlőtlenség felszámolására, a demokrácia építésére, de akár egészségügyi programok támogatására irányul, erről nem nagyon tudnak a magyarok, hogy ilyet csinál Magyarország, hogy erre támogatást, pénzt fordít nemzetközileg, és ezt kevésbé is támogatják. Tehát azt gondolják, hogy mi itthon ugyanúgy szegények vagyunk, mi szorulunk támogatásra, és bár 45% az embereknek azt mondta a közvéleménykutatás során, hogy igen, mi segítségre szorulunk, de azért mi is segítsünk a nálunk rászorulóbbaknak. Tehát látszik, hogy van egy ilyen ambivalens hozzáállás a dologgal kapcsolatban. Az azért látszik, hogy alapvetően az a társadalom felfogása, hogy mi vagyunk olyan helyzetben, akiket segíteni kell.
Hát ebben van nagy igazság, hogyha igazából belegondolunk.
Az a helyzet, hogy mi azt szoktuk erre mondani, hogy ez nem vagy-vagy kérdés. Tehát is, mind a kettővel nyilván foglalkozni kell. Az Európai Unió tagjaként, az OECD, a legfejlettebb államok tagjaként egyszerűen nem mondhatjuk azt, hogy nekünk ebben nincsen szerepünk. Egyébként az, amit erre fordítunk, és ami elvárás, nemzetközi elvárás, hogy pénzügyileg erre fordítsunk, ez a bruttó nemzeti jövedelemnek a 0,7%-a kellene, hogy legyen, ez egy több évtizedes vállalás ENSZ-es berken belül, de hát ezt gyakorlatilag csak a skandináv államok teljesítik. Amit mi teljesítünk, az egy 0,1%-os teljesítmény.
De hát az is sok pénz.
Ez a tavalyi évben 26 milliárd forint volt.
Hát azért mondtam, ez a 0,1 is rengeteg, és nagyon-nagyon sok, és ilyenkor mindig az jut az eszembe, hogy ebből a 21 milliárdból adott esetben iskolák épülnének, a kórházakat rendbe hoznánk Magyarországon, mert ugye az egészségügy az valami eléggé, hogy is mondjam, a béka fenek. Ahhoz, hogy egy jó társadalom épüljön, ahhoz egészségre van szükség, és iskolára van szükség. Na most ez a kettő eléggé nem megoldott itt ebben az országban nagyon-nagyon régóta, és felmerül bennem a kérdés, hogy ebből a 21 milliárdból adott esetben, bocsánat, 26 milliárdból mit lehetett volna annak érdekében itt ebben az országban elkölteni, amivel a mi országunk lett volna jobb, és a mi országunk jobb, akkor próbáljunk adakozni a külföldre. Mert ugye a HEM-nek a feladata, hogy a föld körül mindenhol és mindenkinek, és mindenféle helyzetben, ha kell, segítek.
Igen, mi elsősorban a nemzetközi tevékenység
fókuszálunk. De hát a 26 milliárd az 26 milliárd
forint. Most ennek nagyon nagy része multilaterális befizetés, ami annyit tesz, ez a nagyon technikai szó, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag így is, úgy is befizetjük ENSZ tagdíjként az ENSZ szakosított intézményeiben.
Kötelező?
Szinte igen. Tehát van egy csomó, ami kötelező, az ENSZ tagdíj az gyakorlatilag az, és ennek csak egy része számolható el, az uniós hozzájárulásunk, költségvetési hozzájárulásunknak egy része elszámolható így, úgyhogy ennek a 26 milliárdnak 21 milliárd forint az abszolút ilyen multilaterális befizetés, és annak is körülbelül minimum a fele az olyan, amit amúgy is be kellene fizetni. Tehát egy olyan hozzájárulás, ami nincs is megcímkézve, hogy ez fejlesztési hozzájárulás, ezt befizetjük, mint tagdíj, befizetjük, mint uniós hozzájárulás, és a végén, amikor a statisztikát csináljuk, akkor X százalékát elszámoljuk, mint egy segélyezésként. Úgyhogy ez azért így néz ki a valóságban.
Tehát az unió tulajdonképpen nem más, mint egy egyesület, mi pedig az egyesületnek a tagjai vagyunk, és mi fizetjük az egyesületnek a 26
a hozzájárulásunkat. Nyilván a 26 milliárdnak csak egy része, egy törvedeket, kb. 5 milliárd 5 az millió. Uniós része ennek a történetnek.
És mi történik azzal a pénzzel?
Ez bekerül egyrésztről az unió költségvetésébe, az tovább van osztva, ugye, amikor a költségvetést tervezik, a fejlesztési borítékba. Amit arra költ az unió is, nem mint tagállamok külön-külön, hanem mint egységes szerveződés, mint unió, arra költ, hogy fejlesztési programokat meg segélyezést hajtson végre nemzetközileg. Erre van abszolút egy igazgatósága, illetve kettő is, van egy, amelyik kifejezetten a fejlesztésre koncentrál, és van egy másik, amelyik a humanitárius segélyezésre koncentrál, és ide megy be ennek a költségvetésnek, a két intézménynek a költségvetésébe alapvetően az, amit mi befizetünk, mint uniós hozzájárulás, de van egy másik hozzájárulás is, azt más forrásból is fedezi a magyar állam, az egyiket a külügyminisztérium fizeti, a másikat pedig a gazdasági minisztérium. Amit a külügyminisztérium fizet, az pedig belemegy az úgynevezett európai fejlesztési alapba. Ez egy tök külön dolog, nagyon bonyolult, nagyon technikai, nem kell belemenni a részletekbe. Ez is ugyanezt a célt szolgálja valójában, csak ahogy az unióval lenni szokott, így jól megbonyolítjuk a bürokratikus rendszert, hogy van ilyen is, meg olyan is, de valójában, hogyha azt nézem, hogy a magyar költségvetésből körülbelül mennyi megy bele így az uniós fejlesztést szolgáló borítékba, akkor körülbelül egy ilyen 10 milliárd forintról beszélhetünk.
Éves szinten?
Éves szinten.
Kik, kik azok, akik szerepet vállalnak ebben a dologban, a HEND esetében? Kormányzat, civilek, cégek, szóval kikre lehet és kikre tud a HEND számítani?
Valójában minden szektornak szerepe van, és a magánembereknek is, mint ugye adományozók, abszolút óriási szerepe kell, hogy legyen ebben az egész folyamatban. A HEND nyilvánvalóan a civil szervezeteket tömöríti, és a civil szervezetek érdekeit próbáljuk képviselni minden olyan intézmény szereplő felé, akivel a kapcsolatot érdemes tartani. Elsősorban ugye a kormányzat a mi célcsoportunk, a külügyminisztériummal építettük ki az elmúlt években a kapcsolatot, és ott próbáljuk a civil érdekeket képviselni. Az egyik legfontosabb terület, hogy a kormányzat minden évben civil szervezetek számára pályázatot ír ki külföldön végrehajtandó projekteknek a végrehajtására. Úgyhogy itt nagyon fontos, hogy hogy néz ki ez a pályázat, mennyi pénz van erre, és tényleg felhasználó barát-e az a pályázati feltételrendszer, amiben a civileknek dolgozniuk kell. De ugyanígy az unió felé is, onnan is vannak pályázatok, tehát ott is pályázhatnak a magyar civil szervezetek. Ugye a szakpolitikákat itthon is a kormányzat alakítja, az unió szintjén pedig az uniós intézmények, ebbe is érdemes beleszólni a civileknek. Úgyhogy hát itt ez az, ami a számunkra a legfontosabb tevékenységi kör. De emellett abszolút most keresgéljük a kapcsolatokat a privát szféra felé, tehát a céges szereplők felé. Nemzetközi szinten ez gyakorlatilag már közhely, hogy nagyon jó, hogy vannak segélyek, meg van a maguk szerepe, mert bizonyos helyzetekben csak azok tudnak nagyon gyorsan segítséget nyújtani. De ugyanakkor magának a gazdasági növekedésnek, a fejlődő ország saját intézményrendszerének kellene olyannak lenni, hogy saját maga számára lehetővé tudja tenni azt, hogy gazdaságilag, társadalmilag fejlődni tudjon, tudja biztosítani azokat a feltételeket, ami által a szegénység leküzdhető a saját társadalmán belül. Na most itt abszolút képben jönnek a privát cégek is, hiszen ők tőkével rendelkeznek, hogyha kereskedelmi kapcsolatok alakulnak ki, akkor ez nyilván gyümölcsözően hat a helyi gazdaságra is, és hát nyilván a küldő ország gazdaságára is abszolút jó hatással van, mondjuk például az export tevékenység fellendítésével.
Én ilyenkor mindig azon gondolkodom, hogy mennyire árt vagy használ egy ilyen jellegű tevékenységet. Egy alapmondat jut nekem erről az eszembe, hogy egy valami van, amihez minden magyar ért, és ez nem más, mint a foci. Hát a foci ott tart, ahol tart Magyarországon, már az albánok is megvernek, életükben először nyertek külföldön, de hogy két éven belül nem, az egészen biztos a 21 évesek válogatottjára gondolok. És ugye mindenki mindenhez ért, és mindenki mindenbe beleszól, és én nem feltételezem azt, hogy rossz indulattal teszi ezt, és ha ez így van, akkor felmerül bennem a kérdés, hogy ez mennyire árt, vagy mennyire használ. Tehát, hogyha mindenki mindenhez ért, mindenki mindenbe beleszól, minden civil szervezet, a hivatalos szervezetek, az országok, az ENSZ, szóval nem egy helyben járunk körbe, mert itt igazságot nem lehet tenni, mert mindenkinek van nagy valószínűséggel, azért vagyunk emberből, egy olyan megjegyzése, amelytől gellert kaphat egy egyszerű, korrekt elképzelés, amit réges-rég meg lehetett volna csinálni, ha nem mondja valakit, de, és akkor mond valamit, ami lehet, hogy jó, lehet, hogy rossz, és soha, de soha nem tudnak a dolgok előbbre menni.
Hát a pokolig vezető út az abszolút a jó indulattal van kikövezve.
Igen, ez igaz.
Az a helyzet, hogy most az elmúlt 10-15 év az azt hozta el nemzetközileg, és egyébként ez itthon is most már azért kezd, hogy úgy mondjam, lecsorogni, hogy van-e értelme annak, amit csinálunk innen. Tehát van-e értelme az úgynevezett nemzetközi fejlesztésnek és segélyezésnek, tényleg hozza-e azokat az eredményeket, elvárt eredményeket, amiket látni szeretnénk, hogy akkor tényleg kevesebb a szegény, jobb körülmények között élnek, stb. Stb. És hát azt az eredmények értékelése alapján azt lehetett elmondani, hogy hát nem igazán. Nagyon nehéz ezt mérni is, tehát már a körül vita van, akadémiai persze. vita, hogy ezt hogy mérjük, mi a mérőszáma ennek, a GDP, vagy az egyfőre jutó ez, vagy az, tehát hogy mi az, ami alapján azt mondjuk, hogy tényleg sikeres az, hogy egy államban fejlődés van, vagy nincsen. És mi ehhez, mint fejlesztők hozzájárultunk-e, vagy sem. Úgyhogy rendkívül összetett a kérdés, és abszolút jogos, mert nagyon sokszor a válasz az, hogy tehát az akadémikusok között is megoszlik, és van, aki azt mondja, hogy nem, tehát ez teljesen értelmetlen, és inkább a gazdasági növekedésre kéne koncentrálni, hogy az adja meg a lökést a fejlődésnek. És aztán a civilek között is van megosztottság, bár a civilek saját maguk ugye végrehajtóként inkább azt szeretnék látni, hogy ez egy eredményes dolog, ennek van értelme. Úgyhogy éppen ezért az elmúlt időszakban az úgynevezett fejlesztési hatékonyság az egy ilyen közhelyé vált. Mindenki megpróbálja kidolgozni, civilek is, kormányzatok is, donorok, multilaterális intézmények, hogy mitől lehet ezt a dolgot hatékonyan csinálni és eredményesen csinálni. Úgyhogy ebben biztos, hogy lesz előrelépés, mert azt látom, hogy mind nemzetközileg, mind a civilek szintjén látható az a tanulási folyamat, hogy hát igen, ez így nem volt jó, ez nem működött, viszont ezek és ezek a módszerek működnek, tehát akkor itt kéne, így kéne csinálni. Ettől függetlenül biztos vagyok benne, hogy nagyon sok a rosszul végrehajtott program, akár ENSZ-es szinten, tehát hogy ezt nem persze. kell lehozni kicsi tapasztalatlan szervezetek szintjére, hanem tényleg nagy intézmények szintjén is biztos, hogy rengeteg a hiba. Ettől függetlenül én látom abszolút az őszinte akarást, hogy ezt jobban csináljuk. A második kérdés, ami ehhez kapcsolható, az pedig a politikai akarat, illetve az egyéb politikai érdekek, amik ezt befolyásolják. Ugye ez egy olyan fajta külpolitikai szakpolitikai irány, ami elsősorban azt a célt próbálja szolgálni, tehát hogy nem önös célokat, hanem hogy a fejlődő ország számára azokat a fejlesztés politikai célokat tegyük elérhetővé, amit ők maguk saját maguk számára megfogalmaztak. Na most ezt ugye a donorországok saját érdekrendszere az nagyon sokszor fölülírja. Tehát az, hogy mi a gazdasági érdeke, mi a akár nemzetiségpolitikai érdeke, milyen közvetlen környezetében érvényes külpolitikai érdekei vannak, ezek abszolút befolyásolják azt, hogy milyen célokat próbál érvényesíteni a nemzetközi fejlesztés politikai tevékenységén keresztül. És ez sokszor aláássa abszolút.
Abszolút mértékben, mert mindig a politika dönt, a politikai érdekek döntenek. Nagyon sokszor egyszemélyes politikai érdekek döntenek akár ebben a világban, igen. akár. És hogyha ez így van, akkor hiába vannak ilyen meg olyan jóindulatú szervezetek, amelyeken belül ugyanúgy megvannak azok az ellentmondások adott szituációban és adott helyzetben, ami miatt én nagyjából azt érzem, hogy egy helyben toporog a világ, és az egy helyben toporgás ez nem igazából tesz jót magának, a világnak sem. Szóval sok-sok orvos, sok-sok gyógyszer, és ennek dacára csoda, hogy még él a beteg. Szóval
van, pont most így átnéztem direkt az interjú miatt is, mert én is mindig hivatkozok erre, de valójában én sem néztem meg pontosan az adatokat. Ugye 2000-ben fogadta el az ENSZ az úgynevezett millenniumi fejlesztési célokat. 2015-ig érvényes keretrendszert próbáltak kidolgozni a tagállamok arra, hogy hova szeretnénk elérni 2015-re. Na most ugye 2015 már nincs messze, és minden évben egyébként, és 5 évente meg aztán abszolút volt egy ilyen felmérés, hogy hol tartunk akkor a célok teljesülésében. És ugye fele időszak környékén ugye azt lehetett látni, hogy hát itt nagyon sok cél nem fog teljesülni, és hogyha ez így 2015-ig ilyen trendben folytatódik, akkor valójában jobb lett volna nem elfogadni ezeket, mert ez a nemzetközi közösséget is minősíteni fogja, hogy egyszerűen képtelen az erőforrásait arra irányozni, hogy akkor ezek a célok, és ezek nem voltak abszolút olyan célok, amik teljesen elérhetetlenek lettek volna 15 év alatt. És hogyha azt nézzük, hogy például fegyverkezésre mennyit költenek a tagállamok összességében, de akár vannak ilyen összehasonlítások, amik így az átlag ember számára kicsit úgy kontextusba helyezik, hogy mondjuk cigarettára mennyit költ az átlag ember, mondjuk az Európai Unió, vagy mondjuk évekkel ezelőtt mi is használtuk ezt az összehasonlítást, hogy segélyezésre mennyit költünk, és mennyit költünk mondjuk a tehenek támogatására az Európai Unión belül, és ez kétszer annyi volt. Mm-hmm. Tehát, hogy a források tulajdonképpen a civilek mindig azt mondják, hogy rendelkezésre állnak, csak ugye a prioritások, ahogyan azt a politikai döntéshozók meghatározzák, azért ezeket fölülírják, hogy ezek a források tényleg oda jussanak. Úgyhogy hát itt ez egy nagyon trükkös kérdés. Ettől függetlenül, ami a millenniumi fejlesztési célok tekintetében most látszik, most 2013-ban, abból a riportból, amit minden évben elkészít az ENSZ, az látszik, hogy bizonyos célok már teljesültek. És az is látható, hogy az a megduplázott, akár megtriplázott erőfeszítés, ami ezzel alatt az idő alatt végül is elhozta ez az eredményt, látható, hogy érdemes volt. Tehát, hogy meg lehet csinálni nem minden cél esetében, és nem minden földrajzi területen. Tehát, hogy az látszik, hogy azért ez nem elég egyenletes ennek az eloszlása, de eredményeket lehet elérni, ha igazán akarjuk.
Nagyon egyszerű példát mondok, ami vonatkozik a világra. Szervezetekre, legyen civil vagy nem civil, és talán a Hendre is. Úgy akarunk lemenni Budapestről Debrecenbe, hogy előtte útba ejtjük Győr városát, útba ejtjük Pécs városát, leugrunk Nagykanizsára, végigmegyünk a Balaton mellé, de azért megyünk mi Debrecenbe. Szóval amikor célokat fogalmaznak meg és leírnak emberek és szervezetek, az a világ legkönnyebb dolga, össze lehet jönni, meg lehet beszélni, papírra lehet vetni, egymás nyakába tudunk borulni, hogy milyen baromi jókat találtunk ki, de rettenetesen nincs mégsem kitalálva az egész dolog. Egy másik példa, amikor elépítenek egy nagy teret, a térre kijelölik azt a utat, ahol az embereknek menni kell. És az emberek nem ott mennek, mert nem oda esik a lábuk, szóval nem kényelmes
a
dolog.
Nem az a megszokás.
Nem az a megszokás. Mennek és kitapossák a füvet. Tehát nem kellene megvárni, hogy hogyan is gondolkodnak az emberek különböző helyeken, és ahogy gondolkodnak, azt a dolgot segíteni, és nem mi kitalálni, hogy mit akarunk nekik segíteni. Már baromira nem kell.
Ez az egyik nagy tanúsága ennek az úgynevezett fejlesztési hatékonyság, akár mozgalomnak, akár ilyen nemzetközi párbeszédnek, ami e körül zajlik, hogy nagyon sokáig abszolút az adományozók, a donorok határozták meg, hogy mik azok a célok, amiket szeretnénk elérni.
Tehát nem lehet meghatározni, hiába akar nekem villamost ajándékozni bárki, mi a francot csinálok egy villamosabb, egy baromi sokba kerül, hát hülyeség.
És ez volt az egyik tanulsága, hogy ezt azok nélkül, akik a helyi közösséget jelentik, azok nélkül nem lehet. Tehát, hogy őnekik kell megmondani, hogy mi az, amit ők szeretnének, és aszerint meghatározni ezeket a célokat. Még a millenniumi fejlesztési célok esetében ez nem igazán történt így. Tehát itt is retorika szintjén mindig az van, hogy igen, a helyiek bevonásával és velük együtt alakítjuk ki a stratégiákat, de azért ez nem mindig történik így. Tehát ezt látni kell. Ettől függetlenül ez egyre inkább érvényesül, és ez a civil szervezeteknél is abszolút bevett gyakorlattá vált, tehát hogy helyiek nélkül nem dolgozik senki ma már.
Igen, hát előbb vagy utóbb minden a helyére kerül, de hát mikor és főképpen kik kellenek hozzá, milyen agyak ebben a világban, hogy helyre tegyék azt, ami elég helytelenül működik mostanság. De hagyjuk a világot, megvan a baja magának is, meg nekünk a világtól. Nézzük a Hendet, mi az, ami jelen pillanatban a magyarországi szervezetnek adott esetben célja és fontos tennivalója az elkövetkezendő hónapokban.
Nagyon fontos fejlemény így a hazai szinten, hogy Magyarország ugyan már 2003-tól kezdődően igazából újra felelevenítette ezt a fajta tevékenységet, ami az elmúlt időszakban, ugye a rendszerváltásig azért jellemző volt, ugye baráti országoknak nyújtott ilyen úgynevezett technikai segítségnyújtás címén, még akár sokkal nagyobb mértékben nyújtottunk támogatást, mint manapság. Ez aztán a rendszerváltással teljesen megszűnt, és olyan 2003-2004 idején kezdődött újra, elsősorban az uniós tagságunkkal. Ez gyakorlatilag egy kötelezettségvállalás az uniós tagsággal együtt. járó kötelezettségvállalás. Na most itt 2001-2002-ben kidolgoztak erre egy koncepciót, ami egy 4-5 oldalas koncepció lehetett, hogy milyen országokban, milyen szektorokban, hogyan szeretné a kormányzat végezni ezt a tevékenységet. Hát ez aztán úgy elévült szépen az évek során.
Ez az álom, édes álom.
Meg hát ráadásul nagyon minimálisan volt, hogy mondjam, agilis, tehát hogy igazából nem nevezett meg célokat sem, tényleg csak szektorokat és ilyen földrajzi relációkat.
Csinos és szép papír volt, gyönyörű nagy kerekbetűkkel.
Igen, úgyhogy ez azért már érezhető volt, hogy e körül így valamit kellene tenni a kormányzat részéről, úgyhogy ebben az évben elfogadtak egy, hát most még egyelőre azért ilyen átmeneti állapotban lévő stratégiát, amit kidolgoztak így a Magyar Nemzetközi Fejlesztési Tevékenységre, mint kormányzati stratégia, ami irányítja elsősorban ugye a külügyminisztérium, de az egyéb társminisztériumoknak a tevékenységét is. Mi ebben az évben elsősorban ezzel foglalkoztunk, ezt véleményeztük, ebbe próbáltunk beleszólást kapni, és hát helyjel közzel azért a javaslataink meghallgatásra találtak. Erről azért még tudni kell, hogy ez most még egy nagyon általános valami, ez egy ilyen keret stratégia, irányokat jelöl meg, problémákat jelöl ki, hogy ezzel kell foglalkozni, azzal kell foglalkozni, de nagyon konkrét célokat még mindig nem fektettek le. Az év második felében információink szerint fogják kidolgozni az úgynevezett cselekvési tervet, ami tényleg konkrétan meg kell, hogy mondja, hogy akkor hova, mit, merre, meddig az elkövetkezendő 3-4 évben. Úgyhogy itt szeretnénk újra az egyeztetés fonalát fölvenni. Most egy kicsit ez így nyilván lankadta a nyári időszak miatt, illetve ősszel azért sok minden történt. Itt ugye a víz találkozó volt, ez a magasrangú csúcs találkozó, meg egyebek miatt azért a külügyminisztérium sem fektetett túl sok energiát, hogy ezzel foglalkozzon. Úgyhogy most azt reményeink szerint így decemberben fölvéve újra a fonalat, az tehát a következő év első felében ez így lezárul ez a folyamat, és akkor tényleg a civil szervezetek számára is teljesen világos lesz, hogy a kormányzat mit szeretne. Ez akár pályázati kiírás, tehát nagyon praktikus szempontból is irányt ad, ugyanis, hogyha kijelölünk 10 partnerországot, akkor valószínűleg arra lehet csak pályázati kiírást kiírni. Nos, eddig ez nem volt így.
Mindenképpen kicsikét szűkíti a átláthatatlan ügyeket, igen, hogyha egy ilyen alakul. De azzal együtt szerintem cseppnek lenne a tengerben, nem egy hálás feladat, és a könnyen el is lehet veszni benne. Viszont mindig vannak lelkes és segítő és jól gondolkodó emberek, előbb-utóbb majd nyernek. Réka, köszönöm, hogy itt volt. További sok sikert.
Én is nagyon szépen köszönöm.